Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nem tudom, hogy a gyülekezeti tagok közül tudja-e valaki, hogy miben különbözik egy református és egy evangélikus lelkész, amikor elkezd vasárnapra készülni. Abban különbözünk egyedül talán református lelkész testvéreinktől, hogy egy református lelkész, amikor elkezd készülni, akkor előveszi a Bibliát, és elkezdi nézegetni az ige helyeket, míg rátalál arra, ami számára szimpatikus, és amiről szívesen beszélne. Ezzel szemben egy evangélikus lelkész ilyenkor előveszi az ágendát, vagy az útmutatót, és megnézi, hogy mi az, amit neki kiírtak, és akkor legfeljebb elcsodálkozik, vagy megörül az igének. Mindezt azért mondom, mert a mai napra egy olyan ige van, amit szerintem nagyon kevesen választanának, mert egy nagyon-nagyon nehéz ige. Úgy tudnám megfogalmazni ennek a mai igének a lényegét és mondani valóját, hogy olyan ez, mint amikor az ember kap egy festményt, amin egy nagyon gyenge műalkotás van rajta, ami egy borús, szomorú, sötét tájat ábrázol, és egyszer csak észreveszi, hogy alatta egy csodálatos festmény van, fantasztikus színekkel. Vagy többen láttak már talán a tévébe olyat, amikor mutattak valamilyen nagyon sötét tájat, és valaki jött, és így leszakította szinte a képernyőt, és mögötte ott volt valami gyönyörű, csodálatos kép. Ilyen ez a mai ige is, csak nem képről van szó, hanem a mi hitéletünkről, mindarról, amit mi Jézus Krisztusról gondolunk, a saját életünkről gondolunk, amit talán néha olyan szürkének látunk, olyan borongósnak látunk, ezt szeretné az Isten leszakítani, és valami csodálatos képet elénk tárni, hogy mi is a mi igazi hitünk, milyennek is kéne lenni a mi igazi életünknek. Mindezt nagyon-nagyon nehéz módon teszi, erről fogok majd szólni. Amikor először felolvasom majd a mai igét, akkor lehet, hogy nagyon kevés dolog lesz érthető belőle, de adja az Úristen az ő szent lelkét mindannyiunk számára, hogy valóban meg tudjuk érteni, hogy mit is akart mondani a zsidókhoz írt levélnek az ismeretlen szerzője. Hallgassátok meg tehát, kedves testvérem, így a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből a mai igénket a 22. verstől a következőképpen. Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és a gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben mindenek bírájához, Istenhez, és a tökéletességre jutottak igaz lelkeihez, az új szövetség közben járójához, Jézushoz és a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint Ábel vére. Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól, mert ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szól hozzánk. Az ő hangja akkor csak a földet rendítette meg, most azonban ezt ígéri, még egyszer megrendítem nem csak a földet, hanem az eget is. A még egyszer pedig azok megváltoztatását jelenti, amelyek mint teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon, tisztelettel és félelemmel, mert a mi Istenünk emésztő tűz. Amen. Kedves testvéreim, a zsidókhoz írt levél szerzője egy felé talán valóban megfogalmazott, vagy csak úgy érezte, hogy a gyülekezetben ilyen kérdések fogalmazódnak meg, erre próbál válaszolni. Így szóltak a kérdések, hogy miért tartsunk ki mi még a hitben? Honnan vegyünk erőt, amikor semmi sem úgy alakul, mint ahogy várnánk? Miért ne adjuk fel? Mi van, ha a keresztény hitünk miatt összeütközésbe kerülünk a családunkkal, a szomszédunkkal, vagy a társadalom értékítéletével? Mit kezdjünk, ha anyagi veszteségért? Hogyan ragaszkodjam Krisztushoz, ha sokkal egyszerűbb lenne elfeledkezni róla? Olyan kérdések ezek, amelyek nagyon-nagyon kísértő kérdések, és nagyon sokszor elé kerültek emberek elé, ezekre válaszolni kellett. Egyesek már annyira súlyosnak érezték ezt a nyomást, hogy már gyülekezetbe se jártak, inkább elfordultak az egész üttől, meghidegült a szívük, közömbös lett a hitük, azt mondták, hogy ebből elég, ezt nem csinálom tovább. Úgy érezték ezek az emberek, hogy csalódtak, hogy nem kaptak semmit az Istentől. nem kaptak semmit azáltal, hogy keresztények lettek. Elbátortalanodtak, elerőtlenedtek, visszaestek korábbi életükbe. És ennek a levélnek ez a felkiáltása és ez a szava, hogy mégis mindezek ellenére igenis ragaszkodni kell Jézus Krisztushoz. Bármi éri az embert, ragaszkodni kell Jézus Krisztushoz. Nem könnyű mindezt megtenni, és a levél írója, hogy ezt elmagyarázza, egy nagyon különös eszközhöz fordul. Értsük jól, ezt a levelet nem mai 21. századi pogány keresztényeknek írták. Ezt a levelet Jézus utáni évtizedekben élő zsidóságnak írták. Azoknak az embereknek írták, akik nagyon pontosan ismerték a zsidóságnak a törvényeit, a szokásait, az épületeit, a liturgiáját, mindazokat a dolgokat, amelyikben ott éltek benne, ami az Isten tisztelethez hozzátartozott. Ráadásul nem csak hogy ismerték, hanem teljesen zsigerig érezték, hogy mit jelent ez. Hogy mit jelent, amikor a meghintés véréről van szó, mit jelent az, amikor áldozatról van szó, mit jelent, amikor főpapról van szó. Egy ilyen környezetben éltek az emberek. És a levélnek a szerzője pontosan erre épít. És azért nagyon nehéz nekünk megérteni ezeket az igéket, mert bennem nincs ez az alap. Nagyon sokan ismerik közülünk is az Ószövetséget, de annyira nem élünk benne mi az Ószövetségben, ez teljesen természetes, mint az első században egy zsidó ember. És mivel a levél szerzője pontosan azt csinálja, hogy erre a meglévő ismeretre épít, ezért, ha nincs meg ez az ismeret, akkor nagyon nehéz megérteni, amit ő mondani szeretne. Nagyon egyszerű példával, ha valaki nem tanulta meg az iskolában az alap dolgokat, összeadást, kivonást, annak utána nagyon nehéz ennél sokkal bonyolultabb dolgokat mondani. Itt van ez a helyzet, hogy ez a szerző megszólítja a zsidókat, és arról beszél, hogy a ti életetekben csodálatos és fantasztikus dolgok vannak. Mert valóban fantasztikusok azok a hithősök, akik talán néha elbuktak, de mégis ott vannak a történeteitekben. Csodálatos a templom, csodálatos az áldozat. Mindezek nagyon-nagyon fontosak, és tényleg szeretném, ha mi is átélnénk, hogy mit jelenthetett ez akkor. Hogy ez nagyon-nagyon fontos. Azt mondja a levél szerzője, én erre szeretnék építeni. Csodálatos dolgok ezek. És ha ott van a szívetekben, az életetekben, hogy ez mennyire csodálatos, akkor megértitek, hogy amit Krisztus hozott, az ennél is fantasztikusabb. Nem kevesebb, hanem több. Eddig is ott volt az Isten az életetekben, eddig is mellétek állt. Vezetett titeket tűzoszlopon keresztül, felhőn keresztül. De Jézus Krisztusban saját fiát küldte el, mennyivel több ez? Azt szeretné, hogyha a zsidók ezt megértenék. Hogy ennyire csodálatos dolog történt velük. És ezért mondja, hogy nagyon sokszor, hogy igen, ez nagyon fontos a zsidóknál, de a ti életetekben még nagyobb ajándékok vannak. Itt van egy egyszerű példa. Úgy kezdődik ez a mai ige, hogy a Sínai hegyhez járultatok. A Sínai hegy a zsidók számára nagyon-nagyon fontos volt. Az Istennel való találkozásnak az élményét kapták ott a zsidók, és erről beszél, hogy amikor ti ott találkoztatok az Istennel, akkor milyen volt az? És a zsidók elmondják, hogy ez félelmetes volt. Tapintható hegy, lángoló tűz, homály, sötétség, földrengés, égzengés, Isten megjelenése félelmetes természeti jelenségekkel párosult. Annyira azt olvassuk, hogy akik ezt hallották, kérték, hogy ne szóljon hozzájuk. Sőt, még Mózest is félelem fogta el. Istennek ez a megjelenése, ez egy csodálatos élmény volt a zsidók számára. És azt mondja itt a levél szerzője, hogy de ti nem egy hegyhez járultatok csupán, hanem magához, Jézus Krisztushoz. Mennyivel nagyobb és mennyivel több ez? De oda járulunk-e mi Jézus Krisztushoz? Tisztában vagyunk-e azzal, hogy nekünk ekkora kiváltságunk van, hogy nem pusztán egy hegyünk van, ahova elmehetünk, nézegethetjük, és azt mondhatjuk, hogy itt valami történt, talán 3-3500 évvel ezelőtt, hanem Jézus Krisztushoz személyesen oda mehetünk. Ott van a szívünkben ez az öröm, akár egy Isten tiszteletre érkezve, hogy most nem pusztán egy épületbe jövök, hanem magával, Jézus Krisztussal találkozom. És ezért mondom, hogy ezt szeretné letépni, ezt a régi, megszürkült gondolkodásunkat, hogy itt nem történik semmi, itt nincsen semmi nagy dolog. Erre mondja a zsidókhoz írt levélnek a szerző, hogy ébredjetek föl. Én ezt leszeretném tépni, hogy ez fölragyogjon előttetek. Nem pusztán hegyekről van szó, nem pusztán földi emberekről. Magával, az Istennel találkozhatok. Ez legyen ott a szívetekbe. Ti ugyanis nem tapintható hegyhez és lángoló tűzhöz járultatok. Ti a Sion hegyéhez járultatok, az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez. Mi hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy egyedül vagyunk, magányosak vagyunk, nincs közöttünk senki. Ezt is meg szeretné szüntetni a levélnek a szerzője. Mert azt mondja, nézz körben, angyalok vannak körülötted. Nézz körbe és lásd meg Isten csodálatos világát olyan emberekkel vagy közösségbe, akik az életüket adták ezért az ügyért. Akik nem elbújtak, akik nem elmenekültek, hanem akik meghaltak. Azt írja, ti az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és a gyülekezethez járultatok, akik fel vannak jegyezve a mennybe. Vagyis azokhoz a mártírokhoz, akik az életüket adták ezért az ügyért. Nézzetek azokra a hűségesekre, nézzetek azokra, akik ma szenvednek az evangéliumért szerte a világba. És akkor mi ehhez a ti kis nehézségetek, küzdelmetek próbája, és ti már ezért megtagadnátok Krisztust. Kik ezek a különös emberek? Kik ezek a különös emberek, az ünnepi sereg, meg ez a csodálatos gyülekezet? Biztos valami számunkra el nem érhető közösség ez, valahol a mennyben ülő csodálatos vértanúknak a csapata. Nem így van. És hogy ne legyen nagyon tömény ez az igehirdetés, és nagyon-nagyon teológiai, hagyd mondjak el egy történetet, ami engem nagyon megragadott, és csütörtökön a Isten tiszteleten már elmondtam, hogy hogyan lehet számunkra példa egy egyszerű bányász. Egy egyszerű bányász ember, akit a történetben nevezzünk Antalnak, ez az ember hogyan válik valóban Krisztus gyülekezetének a tagjává. Egy lelkész meséli, hogy ebben, hogy ezt megértse, nagyon sokat segített neki egy bányász. Antalnak hívták. Nagy erős ember volt, aki sem Istennel, sem ördöggel nem törődött. És egy nap ott maradt az omlás alatt. Később hallottam, hogy teljesen megbénult. Elhatároztam, hogy meglátogatom. Tolókocsiba ült, körülötte néhány társa. Amikor megjelentem az ajtóba, pokoli lárma tört ki. A pap, mit akar ez itt? Hol volt a jó Isten, amikor rám omlott a kő? Menj a pokolba a fecsegéseddel. Olyan rettenetes volt, hogy egy szó sem jött ki a torkomon. Elmentem csöndesen. Néhány bányász azonban, igazi keresztények voltak, törődni kezdett vele. Valamiképpen megmutatták neki az utat Krisztushoz, és ezen át Isten új élettel ajándékozta meg. Nagy változás ment végbe benne. Bűnbocsánatot kapott, és teljesen megbékült Istennel. Egyszer ismét meglátogattam. Lakása előtt az utcán ült tolókocsijában. Azután igen jó barátok lettünk, egészen közel kerültünk egymáshoz, tegeződtünk. Leültem mellé a lépcsőre. Láttam rajta, hogy valami fontosat akar mondani. Tudod, kezdte, úgy érzem, hogy nem sokáig leszek már itt a földön, de hiszem, sőt, tudom, hová megyek, ha lehunyom a szemem. És ha Isten elé állok, leborulok előtte, és megköszönöm, hogy eltörte a hátgerincemet. Antal, mit mondasz? Kiáltottam fel. Mosolyogva magyarázta meg. Ha ez nem történt volna velem, akkor a pusztulásba vezető úton egyre távolabb kerültem volna Istentől, egészen a pokolba. Istennek keményen kellett közbeavatkoznia, hogy fiához, a megváltóhoz vonjon engem. Iszonyúan nehéz volt, de örök üdvösségemet szolgálta. Szünetet tartott, majd hozzátette, jobb, ha nyomorékon megyek be a mennybe, mint két lábbal ugranék a pokolba. Antal iskolája nem volt hiába való. És hányan vannak, akik ma is nehézségeken mennek át, és talán ugyanezt mondják lelkésznek, Istennek, hagyjál békén, menj a pokolba, nem foglalkozok veled. És van egy másik világ. És nem tudjuk, az Isten ezt a sötét világot kinek az életében hogy szakítja át. Valakinek talán ennyire keményen és ennyire durván. De amikor az ember, még ha tolókocsiba kerülve is kinéz, azt látja, hogy egészen más lett minden. És nem rosszabb, hanem szebb. ehhez a Jézus Krisztushoz kell odajárulnunk. És ezért szól ez az ige nagyon-nagyon keményen és határozottan. Ne utasítsátok el azt, aki szól, mert szól az Isten. Akár így, akár csendes lágy hangon, akár egy álmatlan éjszakán, akár nehézség közepette, de szól az Isten. Ebben biztos vagyok. És nem pusztán ige hirdetésben, hanem nagyon sokféleképpen. Csak legyen fülünk meghallani. És itt jön ennek az egész igének az igazán hangsúlyos része. Azt mondja a szerző, mert ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a Földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szól hozzánk. Mert azok sem menekültek meg, akik a proféták szavát elutasították. Mennyivel kevésbé menekül meg az, aki Jézus Krisztus szavát utasítja el. Itt van előttünk egy kép, az Isten hív minket egy ilyen csodálatos helyre, ebbe a csodálatos mennyei Jeruzsálembe, az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek ünnepi seregéhez, ehhez a gyülekezethez, ad nekünk meghívást, és azt mondja, figyeljetek oda rám, mert enélkül nem fogtok megmenekülni. És vegyük nagyon komolyan, hogy a megmenekülésünk a tét, nem kevesebb. A megmenekülésünk, az örök életünk, a rendíthetetlen országnak az elnyerése. És adja az Úristen mindannyiunk számára, hogy amikor az ő hangját halljuk, akkor tényleg ne keményítsük meg a szívünket. Ne utasítsuk el azt, aki szól. Mert ha találkozunk vele, akkor a romokon, a betegségeken, a gyászon keresztül is felépülhet egy egészen más világ. Az Úristen így adjon erőt most minden köztünk lévő gyászolónak is, hogy mindezt észre tudják venni. Így áldja meg azokat, akik örülnek, akik boldogok, akár hogy is vagyunk, akármilyen élethelyzetben. Vigyázzunk, hogy el ne utasítsuk azt, aki szól hozzánk, az élő Jézus Krisztust. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, talán megfáradt és megfakult a mi hitünk, talán el is távolodtunk tőled. Köszönjük, hogy ma elénk tártad ezt a csodálatos világot, amit te készítettél nekünk, ahova vársz minket. És köszönjük, hogy adsz lehetőséget, hogy mi is találkozzunk te veled. Urunk Istenünk, adj nekünk olyan fület, és még inkább olyan szívet, amelyik rezonál a te szavaidra, amelyik meghal téged ebben a hatalmas káoszba, ebben a hatalmas kiabálásba, hatalmas zajba, ami körbevesz minket. Add, hogy a te mással össze nem keverhető, szelíd hangodat, szerető, aggódó hangodat, amelyel hívsz minket, amelyel hazavársz minket, mindig meghalljuk. Amen.